Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal a János írása szerinti evangélium 3. fejezetének 1. 8 verséből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk meg, de nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért küldte Isten most nekünk. A János evangélium a 3. részének 1. 8 verséből így szól hozzánk Isten üzenete. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar, hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban válaszoljunk a szavaira.
Hálaadással borulunk le előtted, magasztalunk és imádunk téged. Szerető mennyei édesatyánk, mint teremtőnket, alkotónkat, aki ilyen csodálatos módon megalkottál minket, és nem hagytad magadat rejtve, Uram, hanem szóltál régen, a régi időkben, és szólsz hozzánk ma is. Eljössz, Uram, ide a földre, a te ígéden keresztül és a te szent lelked által, és keresed az elveszetteket. Keresel, Uram, minket, akik talán már évek, évtizedek óta járunk a te házadba, de személyesen még nem találkoztunk veled. Köszönjük, Uram, hogy te nem csak ígérted, hanem van hatalmad arra, hogy megcseleked azt a csodát, hogy személyesen találkozhassunk veled. De Uram, látod, hogy olyan sokszor tele van a szívünk, tele van az életünk, lomokkal, kacatokkal, Uram, amikről azt mondtad, hogy semmivé lesznek, és nincs helye, Uram, a te ígédnek, nincs helye neked, Uram, pedig kobogtatsz, kérsz, hogy hagyjunk el, dobjunk el mindent, ami megakadályozna abban, hogy a legdrágább kincset, amit elhoztál el a földre, az örök életet elnyerhessük. Köszönjük, hogy olyan sokszor szóltál, és nem szűnsz meg kopogtatni a szívünk ajtaján. Olyan szomorú, Uram, hogy talán éveken keresztül énekeljük azt, hogy az ajtunk kívül állsz, és zörgetsz, kérsz, te a mindenható Isten, könyörögsz a porszem embernek, hogy bebocsájtást nyerjen. Ó, Uram, könyörgünk a te ígédért, hogy hatalommal, dicsőséggel szóljon most közöttünk, úgy, mint annak idején az első pünköstkor. Amikor nem tudtak ellenállni, Uram, a hallgatók a te ígédnek, megrendültek a szívükben, hogy itt nem valami egyéb dologról van szó, hanem róluk, rólunk van szó, Uram, akik itt vagyunk és hallgatjuk a te ígédet, hogy majd egyszer, amikor majd eljössz hatalommal is dicsőséggel el a földre, akkor a jobb vagy a bal kezed felől fogunk megállni, úgy, mint megmentettek, vagy pedig elveszettek. Kérlek, mentsél meg, Uram, könyörülj meg azon, aki már sokszor hallgatta te ígédet, de nem nyitotta meg az ő szívét, hogy befogadhasson. Hogy növekedjen ez a gyülekezet, növekedjen, Uram, a te országod azokkal, akik nem csak ismerik, hanem vallják a te nevedet. Áld meg, Uram, életünket, áld meg közösségünket, te veled való találkozással. Amen.
Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy az ő lelke által hozzátok is szólni kíván ebben az órában. Írva található Péter apostol első levelében, az első fejezet 23. versében. Így szólít Isten igéje. Egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Eddig Isten igéje, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Beszélgetésekben, testvérek, gyülekezetben tapasztalom, hogy sokak szívében zavar és értetlenség támad, amikor ezt a két fogalmat szóba hozzuk, hogy megtérés, illetve újonnan születés. Sok félreértés él közöttünk is, más gyülekezetekben is, ezért úgy helyezte Isten a szívemre ezt az igét, hogy amit lehet így egy igehirdetésben, azt hadd osszam meg veletek. Mert ha figyeltétek a Nikodémussal való beszélgetését az Úr Jézusnak, akkor látjuk, hogy óriási a tét. Egyértelműen fogalmaz az Úr, azt mondja, hogy aki nem született újonnan, az nem látja meg az Isten országát. Tehát nem valami közömbös és periférikus témáról van szó, hanem élet-halál kérdéséről. De hogy viszonyul egymáshoz ez a kettő? Megtérés és újonnan születés. Ugyanaz? Vagy teljesen más? Melyik van előbb? Melyik az én dolgom? Melyik Istené? Vajon ki mit mondana magáról, ha most egyenként beszélgetnénk, hogy hogy is állsz, testvér, a megtérés, és vagy az újonnan születés, vagy újjászületés kérdésében? Súlyosak a következmények, amikor nem értjük, amikor nem világos, hogy mit mond erről Isten igéje. Az egyik következmény az, amikor negligáljuk, figyelmen kívül hagyjuk. Nem beszélünk róla. Megtörtént eset, két gyülekezeti tag beszélgetett valahol az új lelkipásztorukról, aki nem régen került oda, de azért már hallgották hosszú ideje is. Azt kérdezi az egyik a másiktól, hogy te, szerinted a mi lelkészünk miért nem beszél soha a megtérésről? A másik elgondolkozott és így szólt. Tudod, sosem jártam még az északi sarkon, ezért sosem beszélek róla. Tehát minnyájunkat érintő kérdés ez, teljesen mindegy, hogy padban ülünk, vagy éppen a szószéken állunk. A másik következmény, ami szintén súlyos lehet, amikor egyiket vagy másikat túlhangsúlyozzuk, vagy túlhangsúlyozza valaki, és szabályszerű dicsekedés lesz belőle. Talán ti is találkoztatok már ilyennel, amikor valaki tulajdonképpen nem biztos, hogy szándékosan, és mégis olyan bántóan kérdezte meg tőletek, hogy te megtértél? És sokszor érezni lehet a kérdés mögött egy olyan felsőrendű tudatot, hogy én bezzeg igen. És te? Pedig a kérdés jogos. Megtértél? És újonnan születtél? Vagy hogy is ülsz itt a padokban, talán évek óta, vagy éppen először, most teljesen mindegy, minnyájunkat szólít és tanít ez az ige. De mert a két fogalom nem tiszta, ezért vannak bizonytalankodó hívők, és vannak, akik elmondják, hogy én már tulajdonképpen nagyon sokszor megtértem, és még mindig bizonytalan vagyok, hogy Isten gyermeke vagyok-e. Van-e örök életem? Üdvözülök-e vagy sem? Na ez aztán végképp összezavarja a dolgokat. Van, aki azt mondja, hogy sosem tud arról beszámolni, hogy ő megtért volna, vagy újonnan született volna. Más azt mondja, hogy ez már többször is megtörtént vele, és még mindig bizonytalan. No, akkor hogyan is állunk? Igen, azt kell mondani, hogy ma már klasszikusnak számító félreértés ez is, amikor valaki azt mondja a másiknak, hogy te megtértél, de nem születtél újjá. Mert ha ilyet mondunk, akkor a kettőt teljesen szétválasztjuk. De vajon erről beszél-e az ige? És hívlak benneteket, hogy most arra figyeljünk, amit az ige tanít. Nem azt, amit mondott valaki, vagy itt hallottunk, ott hallottunk. Mit mond az Isten igéje? Mert javunkra mondja, azért mondja, hogy megerősítsen a hitben, és hogy valóban, amikor elmegyünk, akkor otthon elmondhassuk. Isten gyermeke vagyok. Örök életem van, képzeljétek. Ezt értettem meg a templomban. Sokan sokszor nekifutnak ennek a kérdésnek, aztán csalódnak. Szeretnék az ige által, nem én, hiszem a lélek, Isten lelke segítséget nyújtani, hogy ne bizonytalankodjunk, hanem élő, bátor, alázatos hitben járhassunk. Még bonyolítja egy picit a képet, most csak felidézem, és aztán tovább megyünk, amikor János apostol az első levelében ezt írja, aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt. És közben, amikor magunkra nézünk, úgymond hívő emberek, akkor azt látjuk, hogy a bűn még mindig felüti a fejét. Akkor megtértem? Nem. Újonnan születtem? Vagy mégsem? Testvérek, az ige azt tanítja, hogy mindkét fogalom s annak tartalma Isten ajándéka. Az újonnan születés is, és a megtérés is. Ez utóbbiban van felelősségünk, de egyik sem a mi produktumunk. Az ő ajándéka, ha megtörtént velünk, nem dicsekedhetünk csak az Úrral, csak ő vele. Miért? Honnan tudjuk ezt, hogy ez a helyzet? Az igéből. A Római Levél 3. részében olvassuk, nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. És hogy világos legyen, Pál egyértelműen hozzáteszi, hogy sem a zsidók, sem a görögök között nincs, és itt a görögök az emberiség többi részét jelzi. Az egész emberiségről mondja ezt az ige. Nincs, aki értse, és nincs, aki keresse Istent. Ez a helyzet a bűneset óta. Istennek kellett egy tervet végig gondolnia, elkészítenie, neki kellett beavatkoznia, hogy bárki, hogy akár egy ember is az üdvösségbe kerülhessen. Istennek kellett beavatkoznia, hogy egyetlen egy ember is bekerülhessen a mennybe. Mert az ember a bűneset óta alapvetően nem akarja. Miért nem akarja? Mert az Isten dicsőséges lénye előtt nem akarjuk meghajtani a fejünket. Nem akarjuk hódolattal eléborulni, és megköszönni mindent neki. Istennek be kell avatkoznia, különben mindenki elkárhozik. Neki kellett ezért kiválasztani és megváltani embereket a bűneik rabszolgaságából. Azt mondja Jézus, aki bűncselekszik, rabszolgálja a bűnnek. És Istennek kellett arról is gondoskodnia, hogy az ő jogos haragja kiengesztelődhessen. Miért haragszik az Isten? Mit mond a Biblia? Isten ugyanis haragját nyilvánítja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, aki gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mit jelent ez? Mi az igazság? Minden Istentől ered. Mindened, ami van, az ő ajándéka. Minden. Semmit nem tudtál volna megszerezni, és nyilván a saját testedet és életedet sem kaptad volna meg, ha ő nem adja neked. És amihez mi hozzányúlunk ebben az univerzumban, mind az ő ajándéka számunkra. De az ember feltartóztatja, visszatartja ezt az igazságot, és beszél minden másról, de nem Isten dicsőségéről. És ezért Isten haragszik. Miért haragszik? Mert hihetetlen a hálátlanságunk. Nem túl szép szó, de kimerem itt mondani, hihetetlen a pofátlanságunk. Hát gondoljatok bele, testek, kicsiben, a családban, ha a gyereked, vagy akár az unokád megajándékozod, és egy köszönömöt nem mond, hogy érzed magad? Egy köszönömöt nem mond. Pedig ott vagy mellette, dolgozol érte, segíted, megajándékozod. Hogy fel tudunk háborodni, ugye, hogy ennyit adtam neki, áldoztam érte, és még megköszönni sem képes. Isten haragja egyértelmű. Haragszik azért, hogy bár mindent nekünk adott, és semmit nem kért, semmit, csak egy köszönömöt, semmit nem kért, csak azt, hogy a dicsőséget neki adjuk. De nem adjuk. A bűneset óta nem adjuk. A magunk dicsőségére élünk. Isten semmi más nem kért pedig, csak ennyit. Így mondja a Biblia, dicsőségemet másnak nem adom, de az összes többi testvér a tiéd. Az életed, és nyugodtan mondhatjuk az egész univerzum, a tiéd, meg az enyém. Isten haragszik, mert ennyit nem képes az ember és az emberiség megtenni, hogy meghajtsa magát ő előtte, és imádja őt Istenként, ahogy méltó lenne rá. Hiszen semmi más nem kér tőlünk. De ahogy utaltam rá, testvérek, arról, hogy ő maga kiengesztelődjön, hogy a haragja elmúlhasson, erről is ő gondoskodott. Ő. Mert a mi bűnünket a fiában, a fián büntette meg. Mert igazságos Isten, és a bűnt gyűlöli, és a bűnt nem hagyhatja, és nem hagyja büntetés nélkül. Ezt a bűnt, hogy tudnék a dicsőséget, nem adjuk neki, pedig semmi más nem kér tőlünk. Hogy a haragja kiengesztelődhessen, ezért a mi bűneinkért saját fiát büntette meg. Tehát még erről is ő gondoskodott. Ezt is ő vitte véghez, ott a Golgota keresztjén, az első nagypénteken. Hiszed-e ezt? Mert ebből, mindebből az is következik tehát, hogy a gőgös egónk, mi magunktól megtérni sem akarunk, se újonnan születni, mert tartjuk magunkat valakinek, mert tartjuk magunkat olyan értelmes lénynek, hogy kimondjuk, fölöttünk senki ne uralkodjék. Én a dicsőségemet magamnak gyűjtöm, és önmagammal dicsekszem. Ki szelidebben, ki durvábban, ki látványosabban, ki rejtettebben, a lényeg ugyanaz. Tehát az első, amit tudnunk kell, megtérni, újonnan születni senki nem akar. Ha rajtunk múlott volna, testvérek, üresen marad a menny, pontosabban Isten és az ő angyalai töltenék be, csak és kizárólag ember oda be nem kerülne. De Isten tervet készített. Tervet készített, hogy megmentsen minket, hogy a maga haragja is kiengesztelődjön, és mindezt ő készítette el, és a fia életével fizetett érte. Isten terve mégis betölti a mennyet. Honnan vesz ehhez embereket, amikor mindenki a maga dicsőségét hajkurásza? Ki választ? Ki választ erre embereket? Hogy miért pont őket soha nem árulja el itt a földön? Egy biztos, nem jobbak, mint a többiek. A kiválasztottak nem jobbak, mint a többiek. Hiszen, hogy az előbb mondtuk Pál apostol szavaival, mindenféle nép és nemzet fia Isten dicsőségét megvetve él, az élő Istent nem keresi, magának kitalál félisteneket, meg mindenféle olyanokat, akit kénye kedve szerint ruház fel tulajdonságokkal, tiszteli is, meg nem is, de az élő Isten előtt meg nem hódol. A kiválasztottak is ugyanilyen szívű emberek. A maguk dicsőségét kereső emberek. És ugyanúgy a saját dicsőségükre akarták leélni az életüket, mint a többiek. És ugyanúgy nem törődtek az élő Isten dicsőségével. Ezért mindnyájunkról írja Pál, akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondokká lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek négylábúak és csúszómászók képével. Mai példák, az önimádat jelei ott vannak egyértelműen a reklámokban, a divatban, a sportban, a művészetekben, minden területen. Az önimádat jelei. Gondold végig és figyeld a jelenségeket magad körül. Minden arról szól, hogy az ember önmagát szeresse, önmagát magasztalja, önmagát dicsőítse. És a választottak is ugyanilyenek. Nem jobbak. Az Atya azonban kiválaszt, és Jézushoz vonz. Az Úr Jézushoz vonz. Így mondja ő, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. És így folytatja, senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki elküldött engem. Miért pont Jézushoz? Miért mondhatta ezt is világosan, tisztán, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem csak is én általam. Miért az Úr Jézus? Mert Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát, igazságosságát megmutassa. Írja Pál a Róma 3-ban. Isten maga rendelte a fiút, hogy igazságosságát megmutassa, vagyis azt, a bűnbe bele kell halni. A bűn másképp nem nyer bocsánatot, csak ha áldozat történik. Ezért viszont a fiút kirendelte, és engedte meghalni. Ő az engesztelő áldozat. És ezért ő hozzá vonz az Atya mindeneket, hogy Jézus Krisztusban fölfedezzük a mi megmentőnket, és imádjuk, mint Istenünket. Mert hogy azt mondta, én és az Atya egy vagyunk, és aki engem látott, látta az Atyát. A megváltás tehát a választottakért történt, csak ők élnek vele, a többieket hidegen hagyja. Figyeljétek meg a beszélgetéseitekben, akár családban, vagy munkahelyen, tényleg úgy van, ahogy Pál írja, mindjárt idézem, hogy bolondságnak tekintik az emberek. Megváltani. Miért kell engem megváltani? Meghalt az Isten fia. Mi közöm hozzá? Így írja ezt Pál. Bolondság a keresztről szóló beszéd azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Az 1 Korintus 1.18-ban olvassuk. Isten terve a hitre jutók életében megvalósul. Boldog örömmel hirdetem, teljes szívvel vallom, hiszem. Isten terve a hitre jutók életében megvalósul, akik Jézus Krisztusban, mint megmentőjükben hisznek, akiket az Atya Jézushoz vonzott, és akik Jézus Krisztust így hittel megragadták, az életükbe behívták. A sátán terve pedig kudarcot vall. Tudni kell, azt is elmondja a Biblia, és a sátán nagy pökhendi módon ezt még Jézusnak is oda mondja a megkísértési történetben, Lukács 4.6-ban például, hogy a sátán, amikor Ádámot és Évát maga mellé állította, éppen azzal, hogy Istennek ne adjanak dicsőséget, hanem magukat kezdjék el dicsőíteni, olyanok lesztek, mint az Isten. Magatokat dicsőítsétek, ne az Istent. Amikor ez megtörtént, Ádám és Éva összes utódjának ez lett az öröksége. Mindnyájan így születünk, és tény, hogy a sátán valóban ezt mondhatta Jézusnak, ha te leborulsz előttem, mondja ő, akkor neked adom a föld összes országát, mert nekem adatott. Megvet minket. Megvet minket azzal a hazugsággal, hogy létezhet emberi boldog élet öndicsőítő módon. És mi belementünk ebbe a kerepcébe. De azóta valóban ő hozzá tartozunk, akár tudunk róla, akár nem, akár ennek van netán látható jele valaki életében, aki belekeveredik spiritizmusba és másba, vagy akinek semmilyen ilyen jele nincs az életének, a tény tény marad, neki adatott, az ember maga odaadta magát, és az a sátán terve, hogyha már övé az emberiség, ahogy ő is önmagát kívánta dicsőíteni, az ember is önmagát kívánja dicsőíteni, az a terve, hogy a sorsunk is egy legyen. Ugyanaz legyen a sorsunk, mint az ő sorsa. Az Úr Jézus pedig elmondja, hogy a kárhozat, a pokol a sátánnak és az ő angyalainak készült. De nem fog teljesülni a sátán terve. Ez az evangélium jó híre. Nem fog teljesülni, mert akiket az Atya Jézushoz vonz, azok megalázzák magukat a hatalmas Isten előtt, és megköszönik, hogy a megmentésükért is mindent megtett, és az életükért is mindent megteremtett. A sátán terve kudarcot vall, mert mégis tele lesz a menny. Tele lesz a menny üdvözülőkkel. Mindebből mi következik? Azt, testvéreim, hogy az újonnan születés, pontosabb fordítás szerint felülről való születés, ez az első. Erre van szükségünk mindenek előtt. Ezt nem mi tesszük, de enélkül nincs üdvösség, ahogy itt világosan elmondja Jézus Nikodémusnak. Szükség nektek újonnan születnetek. És aki nem születik víztől és lélektől, nem látja meg az Isten országát. Miután én nem is akarok megtérni, eszem ágában nincs újjászületni ilyen értelemben, ezért Istennek kell odalépni az életemhez, megszólítani engem, és Jézushoz vonzani, Jézushoz terelni az ő igéjével. Első tehát ez, hogy Isten odalép az életünkhöz. Hogyan? Úgy, ahogy Péter apostollal leíratja, Isten élő és maradandó igéje által születtetek újonnan. Minden elmúlik ebben a világban, de az Úr beszéde megmarad örökké, írja több helyen a Biblia. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek, teszi hozzá Péter apostol. A hirdetett ige által szüli újonnan az övéit az Isten. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy lássuk, milyen hatalmat adott Isten az ő beszédének. A 138. Zsoltár második verse foglalja ezt össze nagyszerűen. Mindenek fölé magasztaltad, Uram, a te nevedet és a te beszédedet. Megszólított-e már téged az Úr? Ez a kérdés. Ez mindent megelőző kérdés. Megszólított-e téged? És válaszoltál-e rá? Kétszer-háromszor is megteszi ezt Isten, azt olvassuk a Jób könyvében, ami hiszem, hogy nem mennyiségi jellemző, hanem egy figyelmeztetés arra, hogy azért akárhányszor nem fogja ezt megtenni. Most itt vagyunk, most halljuk. Akár először, akár századszor, ezredszer. Hogyan válaszolsz Isten igéjére? Aki arra hív, gyere Jézushoz, és vald meg neki bűneidet, fordulj el azoktól. Lette ugyanis az Isten megszólító szavából bűnbánat és megtérés, és így függ össze a két fogalom. Isten az ő igéjével Jézus Krisztushoz vonz, egyszer csak rádöbbensz, hogy Jézus a te egyedüli megmentőd, Ha ő meg nem halt volna, neked semmi esélyed nem lenne semmire, se bűnbocsánatra, se örök életre, se megszentelt életre. Jézushoz vonz, és ott állsz lélekben előtte. Mi a válaszod? A válasz a megtérés. A megtérés, ami bűnbánatot jelent és elfordulást jelent. Válaszoltál-e már Isten igére? Válaszoltál-e? Mert ha igen, akkor ez az ige, amely bűnbánatra ébresztett téged, ez az ige újonnan szült. Ha ez nem történt meg, ha csak hallod az igét, de nincs bűnbánat, nincs megtérés az életedben, akkor nem születtél újonnan. Ezért nincs, mert magadtól nem megy. Erre is mondta az Úr Jézus, hogy nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. Hív segítségül engem, mondja az Úr, és én segítek neked. De akik itt vagyunk, most már nem mondhatjuk, hogy az ige nem szólított meg. Az ige szól. Ha már vannak jelei az életedben a bűnbánatnak és annak, hogy elfordultál bűnöktől, megtértél bűnökből, ez az új élet jele. Ezt felülről kaptad, és erre mondja János apostol első levele, hogy ez nem vétkezik. Mint egy élő mag került oda az életedbe, ez az új élet, ez nem vétkezik. És éppen ezért van, hogy aki valóban hívő ember, aki újonnan született hívő ember, az egy szent diszonanciában él, egy szent belső feszültségben él, tudnilik, a teste és a régi természete újra és újra kívánkozik bűnökre, és kísérthető bizonyos bűnökre, de a benne lévő új mag, a benne lévő új élet tiltakozik. És újra eszedbe juttatja, hogy hogy tehetsz ilyet? Hát nem tudod, kié vagy? Hát nem tudod, hogy téged drága véren váltott meg az Isten? Megbékélt veled, kiengesztelődött az ő haragja. Neked ad mindent, mennyet, örök életet, dicsőséget. És a hívő ember, az újonnan született hívő ember valóban ebben a hit harcában él, hogy a benne élő új mag, új élet az azonnal jelez, mint egy kis műszer. Miért tettél ilyet? Miért akarsz ilyet tenni? Miért mulasztottad el ezt el? Pontosan ez az újonnan születésnek a jele. Pál apostol olyan szépen leírja ezt a Róma 7-ben. Olvassátok majd el a Róma 7-et, de utána a 8. részt is. Leírja, hogy ő maga is mennyire ismeri ezt a belső tusát. Ott van benne az új élet. De a teste kísérthető sok minden másra. Aki nem született újonnan, abban nincs ilyen harc. Az nem küszködik. Az éli az életét. Egyszerűen. Simán. Úgy, ahogy a világ nem problémázik kisebb-nagyobb dolgokon, bűnökön, csipcsup dolgoknak tekintve mindezt. De aki újonnan született, az küzdi ezt a harcot. A hit nemes harcát, ahogy Pál fogalmaz erről. Ezért van tehát minden hívő életben, újonnan született életben egy szent feszültség, a régi testi életem hajlik a vétkekre sajnos, de az új életem jelzi a bűnt, jelzi a diszonanciát. Te ilyet nem tehetsz, te ilyet nem tehettél volna, hiszen már a szent Istené vagy. Megszólított téged, neveden szólított, azt mondta, hogy az övé vagy. Azt mondta, hogy megváltott téged, azt mondta, hogy Krisztust odaáldozta éretted. Azt mondta, hogy nem haragszik rád. Azt mondta, hogy gyermeke vagy. Azt mondta, hogy tied az örök élet. Ami testtől született, az csak test, de ami a lélektől született, az már lélek. Olvastuk itt az igében. Az újonnan születést írja le Pál a 2. Korintus 5.17-ben is, amikor így szól, aki Krisztusban van, vagyis aki előtte meghódolt és megköszönte az ő áldozatát, az új teremtés, abban a régi uralom elmúlt, és íme új jött létre. Új jött létre ott bent, az Isten igéje, mint élő mag által. És az újjászületést és a megtérést írja le egybe a Galata 2.20-ban, amikor azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem, úgy tekintek a régi életemre, hogy az meghalt, ettől függetlenül még biológiailag és pszichikai értelemben él, de úgy tekintek a régire, hogy többé nem uralkodik, nem az övé vagyok, hanem Krisztusé. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és a Krisztusba vetett hit által élem a hétköznapjaimat. Arra figyelek, hogy mit mond az ige, arra figyelek, amikor jelez ez az új élet, és tiltakozik, és azt mondja, hiszen te már kimondtad, és akik itt vagyunk, szó szerint kimondtuk talán valamennyien már, a legkisebbeket kivéve még, testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ezt minden konfirmált református legalább egyszer az életében kimondta. Hát vegyük komolyan. Hát higgyük el, hogy amikor megszólított először téged, és arról szólt, hogy ne félj, arról szólt, hogy te az enyém vagy, arról szólt, hogy fordulj Jézushoz, mert oda vonzalak téged, amikor találkoztál az Atya vonzásával, és Jézus Krisztus segítségül hívtad, akkor hidd is el, hogy ő újonnan szült téged. És a következő lépés, hogy akkor figyelsz, hol és miből kell megtérni. Hol és mikor, milyen bűnödre mutat rá a lélek. Mutat rá az ige, hiszen kéz a kézben jár Isten szent lelke és a Biblia. Mutatja meg, hogy hol van szükség bűnbánatra és elfordulásra. Mert ez a naponkénti megtérés sokkal fontosabb, mint hogy az egyszeri újonnan születést nevezzük megtérésnek, és összezavarjuk a fogalmakat. Ne zavarjuk össze. Egyszerűbb, világosabb, ha látjuk, azt követjük, amit az ige mond. Amikor téged az ige szíven talált, amikor téged Jézushoz vonzott, amikor neked azt mondta, hogy Istené lehetsz, akkor hidd el, és újonnan szült benned egy életmagot. És amikor ugyanez a lélek és ige folyamatosan azt mondja, hogy na akkor ebből következik, hogy megtérsz, ugye? Mert én rámutatok neked erre, meg arra, meg amarra a bűnödre. Akkor meg engedjük, hogy megtérésre vezessen. Engedjük, és nem kell újra újonnan születni. Újonnan születni nem is lehet újra. Újonnan születni egyszer lehet és kell. Az igét befogadva és hittel alkalmazva magunkra. Megtérni viszont ilyen értelemben, ahogy most már tisztáztuk, megtérni ilyen értelemben sokszor kell. Folyamatosan kell. Mert újra szól az ige és a lélek. Most hazug vagy, irigy vagy, tisztátalan vagy, parázna vagy, most lopsz, most csalsz, most becsapod a családtagjaidat, kiki, engedjük, hogy szíven találjon, és vezessen új és új őszinte bűnbánatra a lélek. Ezért olyan jó testvérek, hogy úrvacsorázhatunk. Mert az úrvacsora minősített alkalom a bűnbánattartásra, az ilyen értelemben való megtérésre. Újonnan szülni, az ige és a lélek szül újonnan, mondta Jézus, szükség nektek, újonnan születnetek, és aki víztől és lélektől, a víz itt Isten igéjének szimbóluma, aki víztől és lélektől újonnan született, az az Isten gyermeke. A megtérés pedig bűnbánattartás és elfordulás, ami sokszor megismétlődik, amíg a testben élünk. Úrvacsorázunk tehát hittel, rendszeresen, de csak bűnbánattal, mert az ige újra és újra ezt mondja, a megtérés és a higgadtság segítene rajtatok. A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok. És végül Salamon király példabeszédéből hadd idézem az ideillő mondatot. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Aki takargatja vétkeit, nem lesz jó vége, aki megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. Így vonz most is a mennyei Atya Jézus Krisztushoz minket, hogy előtte megvalva bűneinket, eldöntve a szívünkben, hogy nem csináljuk tovább, megtapasztaljuk, hogy irgalmas az Isten, mélységesen irgalmas hozzánk. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Háladó szívvel megköszönjük, édesatyánk, a te vonzó szeretetedet. Lehet, hogy évtizedekkel ezelőtt már Jézushoz vonzottál. Köszönjük ezt neked. Lehet, hogy talán itt és most. Hadd boruljunk le az Úr Jézus előtt lélekben, és hadd engedjünk a te lelked és igéd ösztönzésének, megvalva bűneinket, és megtérve abból, hadd menjünk tovább. Megvalljuk, hogy van mit elmondanunk. Nagyon sok is van. Nagyon sok tisztátalanság. Nagyon sok vétek. Nagyon sok mulasztás. De köszönjük az ígéretet, hogy aki Jézushoz jön, azt ő soha el nem küldi. Köszönjük, hogy ő az engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy ő érette vagy nekünk atyánk, és segítő, szerető urunk. Magasztalunk téged teljes szívünkből, és fájlaljuk őszintén, hogy annyi szomorúságot okoztunk neked. Annyiszor éltünk, cselekedtünk a saját dicsőségünkre, elfeledve, hogy mindent tőled kaptunk, és mindenért neked tartozunk háladással és dicsőítéssel. Annyit elmulasztottunk, amit pedig tehettünk volna úgy, hogy nem látja senki, nem dicsér érte senki, csak te. Annyit nem tettünk, amit tennünk kellett volna. Bocsáss meg nekünk, édesatyánk. Köszönjük, hogy Krisztus drága vére, váltságdíj. Köszönjük, hogy az ő halála a mi életünk forrása. Köszönjük, hogy igéd szól, és lelked munkálkodik. És aki megnyitja a szívét, azt te újonnan szülöd. Vagy éppen most döbbented rá, hogy újonnan születhetett már kegyelmedből évekkel ezelőtt, de nem engedett a lélek ösztönzésének, és nem tartott bűnbánatot. Hadd térjünk így hozzád, hadd boruljunk le előtted őszinte szívvel. Köszönjük az úrvacsora lehetőségét. Köszönjük, hogy amilyen biztosan magunkhoz vesszük a kenyeret és bort, olyan biztos az, hogy a hozzád térőket elfogadod, bűnüket megbocsátod, Krisztusért megszenteled és örökre megtartod őket. Hadd jöjjünk így, bűnbánattal, és hadd menjünk haza, őszinte hálaadással, teljes szívből jövő dicsőítéssel. Kérünk, Urunk, végezd el bennünk, mert magunkban nem tudjuk elvégezni. De köszönjük, hogy itt vagy, és köszönjük, hogy szólsz, és szól hangodból a szeretet. Dicsőítünk ezért téged. Áld meg életünket, vigasztalj, amikor gyászolunk, állj oda gyászoló testvéreink mellé, és szüld újonnan őket a te igéddel és lelkeddel élő reménységre. Állj oda betegágyak mellé, Urunk, gyógyítsd betegeinket. Állj oda a magányosok mellé, Urunk, hogy hallják szavadat, hogy nincsenek egyedül. Állj oda a mi népünk mellé, hogy el ne vesszen, hogy önmagát tönkre ne tegye. Állj oda a határon túlélő testvéreink mellé. Köszönjük az ő szeretetüket, amelyekből tapasztalhattunk néhányan a múlt hétvégén. Áld meg a husztiakat, a gyulafehérváriakat, bácskosútfalvaiakat, martosi testvéreinket. Áld meg, Urunk, azzal, hogy hallják és befogadják az igét, és mint élő mag újonnan szüli őket. Hadd újuljanak meg hitükben, gyülekezetükben, magyarságukban, a határon túli világban való küldetésükben. Hadd legyenek újak, általad megújított, téged hirdető, megváltott és örvendező emberek. Így köszönjük, hogy a te igéd él. Kérünk, Urunk, maradj velünk, áld meg a mindennapjainkat, gyermekeinket, unokáinkat, óvodánkat, iskolánkat. Áldj meg, kérünk, minnyájunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, a minket megmentő Úr Jézus Krisztusban. Amen.